A mai alkalommal meghirdetett előadás címe a figyládával kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy maga ez a szó is inkább csak a régészetet alapul vevő kalandfilmekből ismert leginkább, mert ahhoz, hogy valaki a figyládát, mint a Bibliának egy központi értés szerepet betöltő tényezőjét ismerje, ahhoz az Ószövetségben mindenképpen jártasnak kell lennie. A zsidó történelmet ismernie kellene, és még akkor is meglehetősen sok titokzatosság kapcsolódik ehhez a tárgyhoz. A legtöbb fiatal az elveszett figyláda fosztogatói film kapcsán szerzett némi ismeretet a figyládáról, ami a filmben külső megjelenését tekintve igen sok hasonlóságot mutatott azzal, amit a Bibliában a leírások kapcsán láthatunk, de azok a misztikus körülmények és kígyóval tett barlang közepén és nem tudom miféle egyéb szinte okkultizmussal társuló jelenség, az mondjuk a Bibliától idegen. A figyládával kapcsolatban annyit tudunk, hogy elveszett. Azt is tudjuk, hogy mikor veszett el. Valamikor időszámításunk előtt 605 és 586 között. Ez a két időpont öleli fel azt az időkeretet, amikor is Izrael meghódoltatott, pontosabban Júda, mert akkor már csak a déli országrész funkcionált, az északi már korábban az asszír hódításnak áldozatul esett. Tehát Júda Izrael területének a déli szekciója őrizte meg valamennyire a szuverenitását erre az időre, de miután ezek vazalus királyok voltak, tehát a Júda élén álló királyok némileg a mindig fennálló világhatalom kénye kedvétől fügtek, mert ahhoz kevés volt az erejük, hogy önerőből talpon maradjanak, és a hatalmas befolyással és haderővel rendelkező világhatalmi tényező ellenében is megőrizzék a maguk önállóságát. 605-ben a Karkemiszi csatából hazafelé tartva még arra maradt egy kevés ideje, hogy megálljon Jeruzsálemnél, és elégtételt vegyen azért, mert hogy a király és néhány támogatója megtagadta az adófizetést, és próbált Egyiptommal szövetségre lépve némi ellenállást kifejteni a hódítóval szemben. Hazafelé tartta, hogy a Karkemisz egy csata színhelye, a Karkemiszi csatát 605-ben vívta Nabukodonozor Nékó fáraóval, és a csata döntetlen volt végül is, mert elszólította Nabukodonozort apjának a halálhíre. És ő maga sivatagon keresztül, hogy minél hamarabb hazaérjen, egy külön utat választott, de meghagyta a rangsorban utána következőknek, hogy intézzék el ezt a kis országot. 605-ben tehát Jeruzsálem és Júda bizonyos értelemben véve a babiloni birodalom fennhatósága alá került. Elvesztette önrendelkezési jogát, és azért, hogy többet ne nagyon legyen kedve lázadni, előkelő családokból való foglyok egész sokaságát vitte magával a babiloni sereg, hogy azután Egyiptomban némi átnevelésnek kitéve őket a szolgálatába állítsa. Azért kellett ilyen gyorsan hazamenni a Nabukodonozornak, mert ugye minden király halálát követően trónviszályok jelenhetnek meg, és aki mondjuk éppen a fővárosban van, kedvezőbb helyzetben ezáltal, a papság támogatását is élvezi esetleg, akkor a trónutódlás szempontjából a helyzete is kedvezőbb, és ha ő nem ér haza időben, esetleg a papok támogatásával más valaki kerül a trónra, hát sietnie kellett, a helyi kultusznak megfelelően meg kellett fogni a Bél és Bélfia kezét, ugye ezek voltak ott a főistenek, és ez volt mintegy a beiktatási ritus, aminek nyomán és következtében aztán királynak lehetett tekinteni. Miután Izraellel, illetőleg Júdával nem igazán lehetett tartósan, békésen együtt élni, Nabukodonozornak 597-ben ismét fel kellett kelnie, és újabb fogolycsapatok elhurcolásával próbálta érzékeltetni, hogy a térség ura ő. De minthogy ez a terület állandóan nyughatatlanságáról híres, 586-ban egy utolsó döntő csapást mért Nabukodonozor Jeruzsálemre, a templomot is elpusztította, és elhordták a templomból az összes berendezési tárgyat, de rendkívül precíz emberek lévén, tehát nem a hordákra jellemző dúlás és fosztogatás jegyében történt a templom kifosztása, hanem ennek is kultikus jellege volt. Tudnik, hogyha az a gondolat élt, az az eszme élt a tudatukban, hogyha leigáznak egy népet, és annak a templomából elragadják a templomi edényeket, berendezési tárgyakat, ezzel közvetett módon kifejlésre juttatják azt, hogy az ő istenük erősebb, hatalmasabb annál az istennél, amelyikhez a meghódított nép imáiban fordult. Mert ha hatalmasabb lenne, akkor meg tudta volna védeni a népét, meg tudta volna védeni a templomát, és örködött volna a berendezési tárgyak fölött. Igen ám, de ebben a precíz leltárban nem szerepeltek a legfontosabb kultikus tárgyak. Nem szerepelt benne a frigyláda, az arany gyertyatartó, a szent kenyerek asztala, ezek mind-mind a templom berendezéséhez tartoztak, meg volt a maguk helye és szerepe a zsidó istentiszteletben, és a frigyláda ugye kiemelkedő szerepet játszott, mert az Isten ujjával írt törvény, a két kőtábla ebben volt található. Ennek a tetején található az a bizonyos sekina, ugye tudjuk, hogy a frigyláda teteje egy tömör aranyból készült, igen-igen szép szobrászati teljesítmény lehetett ennek az elkészítése, és a két egymással szemben álló angyal között jelent meg az Isten dicsősége, amikor Izraelt a maga jóváhagyásáról biztosította. Hát ez egy kép jobb híján erről az ábrázolásról. A tábla, illetve a láda fedele látszik a két angyallal, és közte az a fényesség, az az Isten jelenlétét lett volna hivatott ábrázolni. Csak azért mutatom fel, mert ilyen lehetett. Az angyal ábrázolás az nem biztos, hogy ilyen volt, hogy ez az arany pártázat itt volt körben a fedél tetején, ez biztos, és hogy a ládára gyűrűket erősítettek, hogy abban rudat lehessen helyezni, hogy a láda cipelhető legyen, ez is biztos. Ha elgondoljuk, hogy ennek a ládának a fedele egyetlen darab arany, és hogy kívül és belül egyaránt aranyborítása volt, tudjuk, hogy az arany fajsúlya messze magasabb, mint a vasé, tehát el lehet képzelni, hogy ezt a ládát meglehetősen nehéz volt cipelni. Például ökrös szekéren szállították. És egy alkalommal megbillentés, ez egy bizonyos uzzal, a Szentírásnak egy mellékszereplője, meg akarta tartani, hogy le ne essen, mert ugye féltöltött kincse volt ez a zsidóságnak, és hát a halálát okozta, mert avatatlan kézzel nem illetékesként nyúlt hozzá. A visszatérve tehát a gondolathoz, 586 az utolsó dátum, ami még a ládával összefüggésben megemlíthető. Tudnék érdekes módon ebben az időkeretben, amikor az első meghódolás 605-ben, és az utolsó mondjuk 586-ban bekövetkezik, a közbenső idő meglehetősen gyér a történetírás oldaláról, el lehet képzelni, hogy egy fennhatóság alá vett városban és országban mennyire lelassult a közélet, és hogy mennyire nem igazán volt pezsgő az emberek hétköznapi élete. Egy dolgot a hagyomány viszont feljegyzett, hogy a ládát, a frigyládát elrejtették. Elrejtették mégpedig egy barlangban. És egy Ron Wyatt nevű amatőr régész elkezdett gondolkodni, és felvetette azt a kérdést, hogy egy ekkora tárgyat, előbb utaltam rá, hogy ezt a tárgyat viszonylag nehéz cipelni. Ennek a tárgynak terjedelme van.
egy osromlott városból kivinni megint csak nehézségekbe ütközik. Tehát valami olyan helyet találhattak ennek a bizonyos ládának, ami még az ostromgyűrűn belül volt. Mert a zsidó hagyomány többek között azt is említi, hogy talán Egyiptomba menekült a zsidó papság és nemesség egy része, és Jeremiás prófétát is magukkal hurcolták, és az út során rejtették el, vagy veszett el a frigyláda. Amit igazán tudni lehet az az, hogy egy barlangban tűnt el, és hát ez a bizonyos Ron Wyatt különféle számításokat végzett, és megalapította, hogy az ostromgépek hatótávolsága, általában az ostromgyűrű hatótávolsága 300 méternél nem nagyobb. Tehát a város körül mint egy 300 méteres távolságot feltételezve húzott egy kört, és azt gondolta, hogy a frigyládát talán ezen belül kell megtalálni. Igen, alapos ember volt, és a Biblia olvasása is meglehetősen imponáló, mert nem felszínesen olvasta a Szentírás lapjait, hanem megpróbált elidőzni, megpróbált eltöprengeni az egyes kifejezések felett. Csak egy pici kis kitérőt hadd tegyek ebben a vonatkozásban. A kivonulás történetét olvasgattam nem olyan régen, és az ember olyan gyorsan napirendre tér afelett, hogy Egyiptomot 10 csapás érte, hát úgy kell, nekik gondolják, egyesek, megérdemlik, de nem keres az ember mélyebb összefüggéseket, nem gondol arra, hogy vajon azt a társadalmat ez hogyan érintette, milyen állapotok uralkodtak. Azután, hogy mondjuk megjelentek a különféle csapások és a helyzet, és az élet egyre nehezebbé és nehezebbé vált, hogy például hogyan oldották meg azt a káoszt, ami az életfeltételeknek ilyetén visszaszorulása kapcsán jelentkezhetett. A telelamarnai levelekben találtak egy írást, amit az egyiptomi fáraó felesége küldött a Hettita királynak, és ez így kezdődik, hogy a király meghalt. Nincs fiam. És ha neked sok fiad van, akkor küldj el egyet azok közül, hogy legyen nekem férjem, mert lealacsonyító lenne számomra, hogyha a szolgák közül kellene férjet választanom. Ugye ez egy olyan érdekes levél, mert általában nem szoktak az uralkodók dicsekedni egy országban fennálló rendezetlenséggel és káosszal. És ez közvetett utalás arra, hogy a kivonulás kapcsán a király ugye belefulladt a Vörös-tengerbe, az elsőszülött fiú az elsőszülöttek halálakor halt meg, tehát nincs király, nincs trónörökös, valaki kell, aki a hatalmat megragadja, és hát legalább királyi vérből származó legyen az illető, és ezért a királynő a Hetita királyhoz fordult, hogy segítsen neki ebben. Közvetett utalás. A 19. dinasztiában, ugye a 18. dinasztia volt a kivonulás időpontja, és rögtön utána a következő dinasztia nyilván gyorsan a nyomába léphetett, nem volt király, nem volt trónörökös, és hát a korabeli feljegyzések talán arról tudósítanak, hogy valamilyen vezető ember, talán a katonaság egyik kiemelkedő embere, aki valamilyen oknál fogva nem vonult ki a sereggel, hogy visszahozza a rabszolga népet, otthon maradt, és ő lett a 19. dinasztián belül az első uralkodó. Nos, amikor birodalomváltásra kerül sor és dinasztiaváltásra, akkor általában azt szokás tenni, hogy az előzőt minősítjük, hogy a mi nagyságunk az annál nagyobb és fényesebb legyen. A helyi történetírás több oknál fogva nem foglalkozott ugye a katasztrófák ecsetelésével. Egyrészt azért, mert a korabeli szokásoknak megfelelően írástudó csak felső körökből származó ember lehetett. Ha valaki felső körökből származott és a fáraó szolgálatában állt, vagy netántán a hadseregben teljesített szolgálatot, akkor minden bizonnyal azok között kellett legyen, akik kivonultak a zsidók után, hogy visszakényszerítsék. Tehát egyrészt írástudatlan emberek bősége, írástudók hiánya a magyarázat arra, hogy nem történtek feljegyzések sem a tízcsapásról, sem pedig a kivonulás kapcsán az egyiptomi sereget ért óriási vereségről, illetve kudarcról. A másik pedig az, hogy általában az uralkodók nem szoktak a kudarcról beszámolni, illetőleg ha mégis szólnak róla, akkor a kudarcot is próbálják győzelemnek és diadalnak feltüntetni. De a következő dinasztia már az előzőeket lejárathatja, mert hogy hát nem az ő leszármazási ágán éltek azok az emberek. Tehát a 19. dinasztia korából származik egy Ipuver papírusz. Ipuver talán az írástudó volt, aki írta, és a megszólalásig a Bibliával azonos módon ecseteli a tízcsapás körülményeit, annak a konzekvenciáit, hogy éhség uralkodik, hogy nincs mit enni, hogy mindenütt vér van, a folyók vérré váltak. Tehát az a hatalom, amelyik ezt átélte, az erről nem ad tanúbizonyságot. A következő már beszélhet róla. Tehát itt közvetett bizonyságaink vannak arra vonatkozóan, hogy ez az óriási katasztrófa, a tíz csapás nyomorúsága valóban sújtotta Egyiptomot, és ennek nyomán dinasztiaváltásra került sor. Na most mindezt azért mondtam el, mert hogy az ember nem gondol konzekvenciákkal. A Fridláda összefüggésében ez a maga helyére úgy kerül, hogy nem hagyhatták el tehát a várost a Fridládával együtt. Mert az ellenség rögtön észreveszi, ugye ne gondoljuk azt, hogy ezek rendkívül primitív és ilyen lovas nomád népek voltak, akiknek nem túl sok volt a fejében, hanem ezek magasan civilizált népek voltak, és titkos szolgálattal és egyebekkel, tehát nem lehet azt gondolni, hogy bármit meg lehet tenni az óruk előtt. Tehát az ellenség rögtön érzékelte volna, hogyha valami a városkapun kívülre kerül, mert ezt több ember keltett volna vigye. Amellett, hogy nyilván el is ragadták volna, mert hihetetlen értéket képviselt. Ugyanakkor ez volt az istentisztelet központi tárgya. Még inkább kifejezte volna azt, hogy Izrael istene képtelen megvédeni a maga gyermekeit. Tehát arra kell gondolnunk, hogy valahol Jeruzsálem területén rejtették el. Ez a Ron Wyatt, nem tudom, kicsit gyanúsá teszi magát azzal, hogy sok olyan felfedezést tett, amire mások nem voltak képesek. A Vörös-tengerben, ugye a múlt alkalommal mutattam az átvonulásra, a kivonulásra és a Vörös-tengeri átkelésre vonatkozó képeket, és láttuk, hogy a tenger mélyén, nem is olyan nagyon mélyen, de a tengerben ott voltak a harci szekerek maradványai, a megfelelő küllőszámmal azt jelezve, hogy ezek valóban annak a dinasztiának a katonái voltak. És Ron Wyatt és a két fia ott búvárkodott, és ott készítették ezeket a bizonyos tengeralatti felvételeket, a kerekekről, küllőkről, szekérmaradványokról, és valószínűleg, amikor az ember annyira belefeledkezik a munkába, az efféle tevékenységbe, akkor az egyéni biztonságával nem számol annyira, hihetetlenül felégtek, és haza kellett menniük. De csak két üres hely volt a repülőgépen, az egyik fiú tüdőgyulladást is kapott, ezt gyorsan repülőre tette az apa, neki volt 3 napja a következő gép indulásáig, és hát mit csináljon egy ember, aki le van égve, hát felöltözik, hogy a napnak ne tegye ki magát, és a régészet iránti elkötelezettség jegyében pedig ott kóborolt Jeruzsálem utcáin. És elment a Golgota hegyére is, ez egy helyi látványosság, és felfigyelt valami érdekesre, hogy ott a hegy tetején, ugye ez a Koponyák hegye, ahol Krisztust keresztre feszítették, ott a sziklában egy repedés mentén egy mesterségesen kialakított üreg található, egy négyszögletes üreg, ami kiválóan alkalmas arra, hogy gerendákat mondjuk bele lehessen állítani, és a gerendákat megtartsa, esetleg a gerendák mellé éket ütve egyfajta stabilitást is nyújtsanak a felállított gerendának. És ugye hát egy az Isten dolga iránt elkötelezett ember mire gondol első helyen? Hát, hogy megdobbant a szívem, mert valószínűleg ez az a hely, hova Krisztus keresztjét állították. További fogodzópont volt számára, hogy ott a sziklában egy óriási repedés volt. A Krisztus keresztefeszítésével kapcsolatos események arról számolnak be, hogy földindulás lett. Amikor Krisztus meghalt, akkor elsötétedett, illetve azt megelőzően már elsötétedett az ég, és valami hihetetlen vihar kerekedett földrengéssel, földindulással egyetemben, mint egy annak bizonyságául, hogy az egész természet gyászolja a teremtőjét. A templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt, és a templom épülete is, egy különben kolosszális, hatalmas épület is megrendült ennek a természeti jelenségnek a nyomán. Tehát ugye ott van a repedés, amit ugye ez a bizonyos amatőr régész az időszámításunk után 31-ben bekövetkezett földrengéssel hozott összefüggésbe, tudnik ekkor feszítették keresztre Krisztust. És bevillant az agyába, hogy ugye Krisztus áldozata véráldozat volt. Majd ki kell térnem, hogy az áldati rendszer hogyan működött Izraelben, hogy a figyláda szerepét is, helyét egy kicsit jobban megértsük. Csak most előzetesen annyit hadd mondjak el, hogy ez az ember arra gondolt, hogy a Krisztus vére egyrészt a szegek nyomán támadt sebekből, aztán a katona drasztikus beavatkozását követően, amikor az oldalába szúrt, Krisztusból vér szivárgott. És a Sekina, ez a bizonyos fényes helyezen a stilizált képen, az Isten dicsőségének a színhelye az áldozati rendszerben központi helyet foglalt el. Ez a kegyelem királyi trónus, ahogy például a zsidókhoz itt levél is fogalmazza, azt mondja, hogy a 4. fejezetben talán, hogy nekünk a kegyelem királyi trónusához bizalommal van menetelünk, mert hogy az ószövetségi áldozati rendszerben, amikor állatokat áldoztak, a pap felfogott valamennyit a vérből, és jelképesen mindig a Sekina felé hintette, hogy a figyládában lévő törvény, megsértett törvény ellenében véráldozat született, és a véráldozattal a törvényszegést elrendezetnek lehet tekinteni. És miután ez árnyékszolgálat volt a Biblia kijelentései szerint, valamit ábrázolt, valamit jelképesen kifejezésre juttatott, ami közvetett módon feltételezi azt is, hogy valamikor majd eljön a valóság. Tehát amikor Krisztus vére hullott, akkor ugyanide erre a helyre kellett hullania, gondolta ez a bizonyos régész. Hogy valamilyen módon és formában ide kellett jutnia, mert az nem igazán jelképes áldozat volt, hanem nagyon is valóságos. És bevillant az agyába, hogy a figyláda netántán itt van, a Koponyák hegye alatt. És a repedésen keresztül ide szivárgott le a vér, és az igazinak, az Isten igazi áldozatának a vére igazán a kegyelem királyi trónusára hullott. Hát ez a gondolat aztán nem hagyta békén, haza kellett mennie, mert ugye anesteziológus volt igazán a szakmája, tehát a régészettel csak amúgy foglalkozott. Ugye Amerikában nem tudom mennyire ismeretes az amerikai egészségügy. Ott meg lehet azt tenni, hogy az ember összegyűjt órákat, és akkor elmegy egy hónapra. Aztán visszamegy, és megint sokat dolgozik, aztán megint elmegy egy hónapra. Szóval az évi szabadság az nem úgy van, mint itt, hogy kerdi az ember 12 nappal, aztán minden két évben egyel megtetéződik, és még ez is a főnökök kénye kedvétől függ. Lehet úgy beosztani, főleg anesteziológusnak, ezt onnan tudom, mert a rokonságunkban Amerikában van egy anesteziológus, tehát tudom, hogy csinálja, hogy az év jelentős részét Hawaii-ban, meg Denverben, meg a Colorado-ban, mit tudom én, hol tölti, mert hogy dolgozik éjjel-nappal, szóval az a helyzet, hogy volt ideje ennek a Ron Wyatt-nek itt kutatni. És amikor lehetősége nyílott, fogta magát és visszatért, és elkezdett szisztematikusan kutatni ott, ahol feltételezése szerint ez a bizonyos mesterségesen kialakított kis négyszögletes üreg folytatódott. Tudni kell, hogy Jeruzsálemben három hegyvonulat van. Az egyik az Olajfák hegye, ahol Krisztus szívesen időzött, a másik a Templomhegy, és a harmadik pedig a Golgota. ez már egy kicsit a városon kívül van. De itt is emlékeztetnék arra, hogy ezt a várost sokszor lerombolták. Ugye a hegyeket általában völgyek választják el egymástól. És ahhoz, hogy a hegy alá be lehessen jutni, a völgyeket kell igénybe venni. De a völgyek már nem klasszikus értelemben völgyek Jeruzsálemben, mert a templomot lerombolták, a várost, az Antónia várat és a városfalat lerombolták. A silatófal maradt. Mit gondolunk arról, hogy vajon a törmelék hova került? Nem fölfelé szokták cipelni a súlyt, hanem lefelé. Tehát kitöltötte a törmelék ezeket a völgyeket. Tehát 7-8 méterre le kellett ásni ahhoz, hogy utána oldalirányú beavatkozással lehessen a tényleges régészeti feltárandó terület felé elmozdulni. Meg is tette, különféle akadályokkal, falakkal találkozott, és hát elképedve láttam az erről készült képeket, hogy rendkívül szűk kürtőkön keresztül nyomorgatta keresztül magát, hát és gondoltam kicsi rossz hiszeműen, hogy hát biztos valami pici kis ember, aki úgy mozogott az üregekben, mint a gyík. Aztán láttam csoportképet, ahol jelen van, két fejjel magasabb, mint a többi. És egy egészen robosztus nagy darab ember, na mondom, biztos kellett jócskán az üregeken tágítani, hogy ez azért ne akadjon el az üregben. Tudom, milyen egy üregben elakadni. Középiskolás koromban egyszer mentünk a barátom egy ilyen feltárásra, és beszorultam, a hátam fönnakadt, meg a mellemet éppen nyomta egy ilyen bütyök, és hát ha nem lett volna kint a barátom, aki a lábamnál fogva kihúz, akkor még mindig ott hasalnék. Meg az emberek klausztrofóbia rájön, meg minden, hogy itt most nem tud mozogni, pedig hát milyen jó lenne, nincsen tér körülötte. Na mindegy, nem csekély vállalkozás volt ez, és elértek egy bizonyos helyre, ott átbontották a falat, és mindenféle korhadék, meg ronydarab, meg efféle régészeti szempontból értéktelen törmelék lepte el ott a padlót, és nem akarom szaporítani a szót, végül rátaláltak egy másik kőfal érintése nyomán egy kőfülkére. A kőfülkébe be volt illesztve egy szarkofág, egy kőszarkofág. A szarkofágon keresztül haladt az a repedés, és a szarkofág fölötti sziklában is látható volt, aminek a külszíni megfelelője az általa a keresztefeszítés helyszínének tekintett helyről indult alá. Mire jó, hogyha valaki az orvoslásban járatos, nála volt egy kolonszkóp. Tudjuk, mi a kolonszkóp? A kolonszkóp ugye a kolona vastagbél. Akinek efféle gondjai voltak, azok tudják. Alulról bevezetett csőről van szó, ami el van látva a száloptikás világítással, és egy parányi kamerával is összekötetésben áll. És miután hajlékony, bent lehet vele különféle irányba mozdulatokat tenni, és ebbe a bizonyos szarkofágba bevezetett egy ilyen kolonszkópot. Nem ugye egy ilyen műszer nem arra való, hogy az egész területet megvilágítsa, vagy hogy összképet nyújtson, hanem hogy pásztázza mondjuk ez a maga helyén a bélfalat, akkor látja a monitor előtt ülő orvos, hogy hol vannak olyan elváltozások, amelyek aggodalomra akadnak okot. Tehát ez a műszer nem alkalmas arra, hogy mondjuk a frigyláda egészét láttassa. De részleteket látott belőle. Látta az aranypártázatot. Az angyalok ábrázolásának egy bizonyos részét. Ugye mindjárt felvetődik a kérdés, meg van győződve arra, hogy a frigyládát találta meg, mégpedig egy barlangrendszerben, tehát ezt a barlangrendszert feltételezte, és ennek alapján indult el. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Jeruzsálem templomát kialakították, akkor nem volt hallható a kalapácsnak és a vésőnek a hangja. És első közelítésben mindenki arra gondol, én magam is, hogy messziről hozták a köveket. Ugye az embernek mindjárt kínálkozik a megfelelő asszociáció, hogy a piramisokat is milyen óriási kövekből rótták össze, azok se ott helyszínen található kövek, valahonnan valamilyen általunk nem ismert ókori technikával és technológiával szállították oda. De hát nem egyformán jár srófra az agyunk, ez az ember rájött arra, hogy hogy a templomhegy alatt kiterjedt barlangrendszer húzódik, és pedig mesterséges barlangrendszer, mert a hegy alól termelték ki a templomépítéshez szükséges köveket, és akkor valóban nem hallani a kalapásnak és a vésőnek a hangját. Mert ha valami a föld alatt történik, és a kövek felszínhozatala szempontjából csak egy szűk keresztmetszetű nyílás áll a rendelkezésre, akkor ahogy termelik ki a köveket, úgy nő az alatta lévő térség, és különféle termek, hogy a statikum és a stabilitás is megmaradjon, különféle termek, oszlopokra látott termek egész sora található. Ugye a templom meglehetősen nagy épület volt, ezért a kitermelt kövek mennyisége is nagy volt. És nem kellett elhagyni a várost, az ostromgyűrű alatt vergődő várost, tehát nem kellett áttörni az ostromgyűrűn, nem kellett az éj leple alatt osonni, hanem egyszerűen azt az üreget kellett újra igénybe venni, és ugye papok rejtették el a hagyomány szerint a figyládát, a papok pedig ismerték a templomépítés körülményeit is, ismerték a helyszínt, tudták, hogy hol van az az üreg, ahonnan alulról fölfelé nyújtották és húzták fölfelé a templom építésénél felhasznált köveket, tehát kínálkodott a lehetőség, hogy itt egy a közember számára ismeretlen közegben elrejthessék a figyládát. És az alaposságukat és a körültekintésüket is igazolja, hogy kőfülkét alakítottak ki, egy erre a célra készített szarkofágot is, tehát egy kőládát, ami valószínűleg megfelelt a figyláda méretének, és ezt ott elhelyezve ebben a kőfülkében úgy gondolták, hogy biztonságos hely lesz a figyláda részére. Rögtön felvetődik a kérdés, hogy ha ilyen nagyszabású régészeti lelet felfedezés történt, akkor miért nincs kiállítva mondjuk a British Múzeumban, vagy valamiféle előkelő helyen? Mi az oka annak? Én feltettem magamnak azt a kérdést, és itt is megfogalmaznám, hogy vajon kinek áll érdekében az, hogy a figyláda előkerüljön. Azon túl, hogy mondjuk régészeti lelet, a rajta lévő arany mennyisége vajon megéri-e magát a munkálatokat finanszírozó cégnek. Azt tudni kell, hogy a törmelék tetején lakóházak, lakónegyedek, üzletközpontok állnak. Tehát azt a területet belakta Izrael. Hihetetlen nagy városrendezésnek kellene megelőznie azt, hogy ez egyáltalán hozzáfogjanak. Azzal a módszerrel és abban a formában, hogy egy amatőr régész rátalált, és szűk kürtőkön oda eljutott, abban a formában és módon nem lehet igazán elhozni. Aztán arra is gondoltam, megint csak felvetve a kérdés, hogy kinek áll érdekében a figyládát onnan kiemelni, benne a 10 parancsolattal, hogy egy olyan keresztény világgal állunk szemben, vagy hát nem is szemben, de olyan keresztény világgal kell számolnunk, ahol különféle teológiai bravúroknak köszönhetően az hallatszik, hogy a 10 parancsolat az már nem igazán fontos. Mert hogy Krisztus a keresztre feszítette a törvényt. Tehát akkor most minek küszködni annyira azért, hogy esetleg a 10 parancsolat a maga eredeti mi voltában az Isten újjával írt változatban felszínre kerüljön. Megéri-e? Netán, ha a 10 parancsolaton az van, ami van, és hát egyesek kezdenék mégis komolyan venni, akkor vallásos és teológiai struktúrákat kellene átalakítani. Ez pedig igen sok embert érint, akár milliókat is. Nem tudom, hogy megéri a kockázat. Illetőleg gondolhattam én. A másik pedig az Izraelben található, és főleg Jeruzsálemben található egészen különleges politikai helyzet. Egyik orvosbarátom járt kint, és egy különleges esetet mesélt el. Van a városban néhány demarkációs vonal, ami a különféle érdekeltségű embereket és lakóterületeket választja el egymástól. Például az egyik demarkációs vonal az egyik oldalán a másik érdekeltségű fél, emez oldalon a zsidók laknak, és van egy ház, és azon egy balkon. A balkonon egy létra, de már hosszú évek óta. És nem meri egyik fél se levenni a létrát, mert az egyik szára az egyik oldalon van, a másik oldalon van. És ha az egyik oldalról mászik fel valaki, hogy levegye a létrát, már csak hazárdírozásból is, a másik oldalról biztos lelövi valaki. És fordítva is igaz. Tehát amikor egy város ilyen megosztott, és amikor ez a bizonyos régészeti terület is egy megosztott város alatt van, akkor nem igazán nyúlnak hozzá. Igazán kutatni, tudományos munkát végezni csak békeidőben lehet. Akkor van rá pénz, akkor van rá érdeklődés, és akkor lehet háborítatlanul tenni ezt. Ugyanez érvényes például a Noé bárkája utáni kutatással összefüggésben is. Kurdok, lurdok és törökök, valamint irakiak és irániak érdekeltségi területén fekszik. Mindegyik kormánytól engedélyt kell kérni ahhoz, hogy ott kutatni lehessen. De a kormányok és a népek egymással szemben állnak. Tehát, hogyha engem mondjuk a kurdok elfognak, és nekem iráni engedélyem van, nem megyek vele semmire. Kiraknak, ha éppen meg nem vernek. A cuccaimat elveszik, ugye az efféle kutatáshoz komoly műszaki háttér kell. Szóval egyszerűen ezeken a helyeken az ottani etnikai és politikai társadalmi viszonyok miatt és zavargások miatt egyszerűen nem lehet kutatni. Most a rendelkezésemre álló nagyon rövid időben szeretném röviden felvázolni az Ószövetségi áldozati rendszert és az áldozati rendszeren belül a figyláda helyét és szerepét. Amikor egy izraelita vétkezett, akkor a vétkének megfelelő állatot kellett magával vinnie, oda kellett vinnie a pitvarhoz, tudnék, egy óriási pitvar vette körül a szent sátrat. A szent sátor két részből állt, az első részében folyt a mindennapi szolgálat, és a legbelső része volt az az elkülönített hely, ahol a frigyláda elhelyezkedett, és a frigyládában pedig a 10 parancsolat, leegyszerűsítve. Egy évben egyszer a főpap az egész népért végzett engesztelés jegyében bement a szentek szentjébe, hogy a sekina előtt megjelenjen, az Isten színe előtt. Különféle gránátalmák voltak rákötve és ráakasztva aranyból persze a díszes ruhájára, és csengők is, mert amíg a munkát bent végezte, és még életben volt, akkor a csengők jelezték, hogy életben van. A lábára kötél volt kötve, mert ha elhallgatott a cseng, akkor ki lehetett húzni. Mert ha nem felkészülten, nem lélekben igazán felkészülten és megtisztulva ment erre a helyre az Isten előtti szolgálatot végezni, akkor akár a halálával is végződhetett ez, mert az Isten így akarta nyilvánvalóvá tenni, hogy igen szentséges az a hely, ahol ő megjelenik. Amikor Mózes az égő csipkebokorból hallotta az Isten szavát, akkor az Isten első megnyilatkozása az volt, hogy oldd le a saruidat, mert szent az a hely, ahol te állsz. Ez nem kegyetlenség az Isten részéről, hanem érzékelteti az arányokat. Isten és ember közötti különbséget nem úgy váratlanul érhette a papot adott esetben egy eféle nehézség. Az Isten elmondta előre, világos egyértelműséggel leíratta, hogy az ő szolgálata miben áll, milyen kritériumai vannak, mit kell a papnak tenni, mit nem szabad tennie, és hogyha ezeket a nagyon világos dolgokat figyelmen kívül hagyta mondjuk egy szolgálatot teljesítő pap, akkor a konzekvenciákkal számolni kellett. Na tehát visszatérve, valaki vétkezett, akkor kellett venni egy állatot, többnyire egy bárányt. El kellett vigye a pitvarhoz, és ott a paptól átvett késsel, minek előtte rátette a kezét az állat fejére, és megvallotta a bűnét, egy a paptól átvett késsel neki kellett megölnie az állatot. Mintegy azt akarta ezzel az Isten megértetni, hogy minden törvényszegésünkkel az általa hozott áldozat életét oltjuk ki. Ez meglehetősen súlyos lelki teherként nehezedett nyilván minden izraelita lelkére, és valamelyest fékező erő volt, visszatartó erő volt a bűnök elkövetése kapcsán. ugye egy kis bárányt, egy ártatlan kis lényt, aki nem ártott senkinek, csak úgy durván lemészárolni, az megrendítő emberi cselekedet. A pap a felfogott vérrel, mert nyilván ő volt az, aki ott segítkezett, a felfogott vérrel elment a szentélybe, a két légterű szent sátornak az első részébe, és a belső részt, ahol a figyláda volt, a külső résztől elválasztó kárpit előtt hintett ebből a vérből, annak kifejezéseként, hogy az áthágott a megsértett törvény ellenében engesztelő áldozat mutattatott be. És ez az engesztelő áldozat Krisztus engesztelő vérére mutatott előre. Mert hadd idézzem a zsidókhoz írt levél egyik nagyon sokat mondó kijelentését. A zsidókhoz írt levélben a következőt olvashatjuk erről. Azt mondja itt a 24. vers, a 9. fejezet 24. verse Krisztusról. Nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment a Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Aztán így olvasnám a 8. fejezet első két versét. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek, ama az igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Ez a két olvasott igej arról beszél, hogy a mennyei mintára készült a földi. Tehát az Istennek a megváltási terve vonatkozó elgondolása a mennyben a valóságot példázza, és hogy az emberek számára érthetővé legyen és megragadhatóvá, ezért annak megfelelően emberi közegben hasonló istentiszteleti eljárást honosított meg. Aztán azt mondja itt a 9. fejezet, hogy annak okáért az első szövetségnek is megvoltak a maga istentiszteleti rendtartásai, mert sátor építetett, az első, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal, a kenyerek felrakása, ezt nevezték szent helynek. A másik Kárpátion túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentjébnek, melyben volt az arany füstölőoltár és a szövetség ládája beborítva mindenfelől arannyal, ebben a mannás aranykors és Áron kihajtott veszélye, meg a szövetség ládája. Aztán itt a 7. vers pedig arról beszél, hogy a pap egy évben, egyszer, hogy az előbb erre már kitértem, megjelenik, és a 14. vers mondja ki a lényeget, de talán a 11-től olvasom. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált az eme világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Amikor Ábrám Izsákot akarta feláldozni, aztán az utolsó pillanatban, amikor már emelte a kést, akkor egyszer csak a mennyből szózat hallatott, és azt hirdette, hogy megállj, most már tudom, hogy Isten félő vagy, mert nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek. És Ábrahám hátrafordulva, hogy megnézze, hogy ki szól, látott egy kost a szarváinál fogva fennakadni a bokorban, de előzetesen, amikor a fiával együtt ment a hegyre, és a fiú egy gondolkodó fiatalember feltette a kérdést, hogy apám, itt van a fa, itt van a tűz, hol van az égő áldozatra való bárány? És Ábrám akkor kétségbeesésében, mint egy kitérve a kérdéssel, azt mondta, hogy az Isten majd gondoskodik. A megváltási tervnek ez a leglényege, hogy az Isten majd gondoskodik. És amikor ott egy szarvánál fennakadt kosra találtak, ez közvetett módon jelezte azt, hogy az Isten gondoskodik helyettesről. Míg az ószövetségi időkben jelképes áldozatok formájában kellett gyakorolni azt a hitet, ami az eljövendő mesiás megáldozására irányul, addig nekünk az új szövetségben élőknek már bizonyos, biztos tudomásunk van arról, hogy a valóság eljött, hogy Krisztus megáldoztatott. És mindaz, ami a figyládával összefüggésben az ószövetségben történt, az erre az egyetlen és megismérhetetlen áldozatra mutatott, hogy Krisztus a Golgotán, ami húsvéti bárányunk, hogy mondja Pál apostol, ami húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. És a húsvéti bárány vére is, és a bakok és a bikák vére az azt megelőző áldozati rendszerben mind-mind a Sekina felé irányult. Tehát a frigyláda tetején található kegyelem királyi trónusa felé. És most megint hadd idézzem a zsidókhoz írt levél kijelentését. Azt mondja itt egyfajta felhívás formájában, lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát itt Pál apostol a Sekina kifejezést használja, nyilván a görög megfelelőjét. A kegyelem királyi trónusára utal, ahova Krisztus áldozati vére hullott, örök váltságul, engesztelésül. Hogy az idegen nyelveket kedvelőknek is kedvezünk egy kicsit, a Bibliában ez a bizonyos fedél, ez a kaporet. És a káfar szóból származik, ami elfedezni, eltakarni jelentéstartalommal bír. Tehát ez közvetett módon kifejezi az Istennek az ember bűnére vonatkozó megoldását, hogy az Isten magára vállalja az ember bűnének büntetését, elfedezi, és a kegyelem királyi trónusa nem egyéb, mint a kaporet, a fedél. Hogy a ládában lévő 10 törvény megsértés ellenében az Isten a maga részéről gondoskodott megoldásról. Sokan felteszik a kérdést, és Voltaire is a maga pökhendi módján megfogalmazta, hogy az Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Mert mit tehetne más? Tehát bűneinket nem tudjuk jóvá tenni, megmásítani, nem tudjuk, amit csináltunk, tehát nem tudjuk, ahogy a vízbe dobott kavics koncentrikus köröket formál és hullámokat gerjeszt, nem lehet meg nem történté tenni. Az Isten azonban olyan megoldást talált, hogy bár kegyelmet ad, és nem kér ellenében semmit, mert nem is tudnánk adni semmit, olyan módon ad kegyelmet, hogy az embert a kegyelem gesztusa, a szeretetnek ilyetén önfeláldozó megnyilatkozása eltántorítson a rossztól. És ezért mondja a Biblia azt, hogy az Isten jóság az, ami megtérésre indít. Van egy különös történetük a görögöknek. Vitatkoztak egymással a görögök, hogy kiben van igazán nagy szeretet. És hát a görög nyelv nem olyan lebecsülendő, mert legalább 4 szeretet fogalom van a görög nyelvben. 3-at hadd említsek. Az egyik az erosz. Ugye a különböző neműek egymás iránt táplált érzése. Többnyire a nemiségen, a nemek különbözőségén alapul, de mindenképpen megbecsülendő, hiszen ennek jegyében és kapcsán találunk rá az igazira, találjuk meg az életünk párját, szóval, és ezt komoly mértékig fel is magasztalták a görögök. A másik a filia. A filia az azonos neműek közötti barátság, de a szó legnemesebb értelmében. Ez a barátság, a másik megbecsülésére épülő szeretet viszony. Van azonban ebben a két görög kifejezésben azonosság. Mindkét esetben a szeretet a másik értékétől függ. Én azért szeretem azt a valakit, akit életem párjául választottam, mert tetszik, mert szép, mert nemes tulajdonságokat fedeztem fel benne, mert megédesíti az életemet. Tehát ez a szeretet, a szeretet tárgyának az értékétől függ. Én azért választok magamnak barátot, mert nem ezt szép tulajdonságokat fedeztem fel abban a másikban. És örülök, hogyha társágában lehetek. Tehát ez a fajta szeretet a másik értékétől függ. És ezzel függ össze ez a bizonyos görög elgondolás. Tudnék, Admetos, egy minden szép tulajdonsággal felruházott fiatalember élt valahol valamikor a görög időkben, ha el lehet képzelni igazán nemes és szép jellemvonásokat, ez valamennyinek az összességével rendelkezett. Hát Admétosz halálosan megbetegedett, és a korabeli bölcsek azt mondták, hogy Admétosz csak akkor maradhat életben, ha valaki feláldozza az életétért. Tehát egy ilyen jó emberért, egy ilyen erkölcsileg tökéletes valakiért talán csak feláldozza az életét. Megkeresték a szülőket, azt mondták a szülők, hogy a puszta gondolatára is meghasad a szívük, hogy Admétoszt el kell veszíteniük, de nincs erkölcsi bátorságuk ahhoz, hogy az életüket feláldozzák érte. Kérdezték a barátokat is. Ugye a bajban már sokkal kevesebb van belőlük. De a barátok is hasonlóképpen reagáltak, hogy nem. Szóval ezt azért mégse, ezt ne kérje tőlük senki. És akkor előállt Admétosz kedvese, és azt mondta, hogy Admétosz annyira nemes lelkű, és annyira szép jellemmel rendelkező valaki, hogy Admétosznak mindenképpen élnie kell. Admétoszra szüksége van a társadalomnak, szüksége van az emberiségnek. És ekkor hatalmasan felújongott az egész görög filozófus tábor, és azt mondták, na ez a szeretet. Amikor valaki annyira szereti a másikat, hogy az életét is képes odaáldozni érte. És feláll Pál apostol, és azt mondja, hogy nem ez a szeretet. És feláll János apostol, és azt mondja, hogy nem. Mert az igazi szeretet nem attól függ, amire irányul, vagy akire irányul. És pont, mintha csak ebből az esetből táplálkozna, Pál apostol a következőket mondja a római levélben. A római levél 5. fejezetében, így olvasom. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki. Ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az a szeretet, ami a Bibliában egy egyenlet formájában is tetten érhető, tudni, Isten a szeretet, az előemített görög szavak egyikét sem használja, hanem egy újat helyettesít be, ez az agapé. Az érdemekre nem tekintő, a másik értékétől nem függő szeretet. És olyan szeretet, ami ráadásul értéket teremt abban, amire irányul. És ez húzódik a bibliai megtérés fogalom hátterében is. Tudnék, én az önmagam körül forgó, az önző, a magam hasznát kereső ember, az Isten szeretetének, meg nem érdemelt szeretetének és jóságának az érintésétől egyszerre csak megváltozom. Ez a megtérés. Az értékrend megváltozása. Értéket teremt abban erkölcsi értelemben véve, amire irányul. Az ember mássá lesz. Az apostol nem egyszer mondja azt, hogy ti egykor ilyenek voltatok. Káromkodók, dobzódók, mértéktelenek, kiszákosok, és most pedig az Isten gyermekei, ami nem csupán egyfajta státuszbeli különbség, hanem minőségbeli különbség. Mert a szeretet, ami Krisztus áldozatában megnyilatkozik, a meg nem érdemelt isteni jóság megnyilatkozása értéket teremt abban, amire irányul. És a figyláda erről szól. Lehet, hogy soha nem fog felszínre kerülni. Lehet, hogy ott marad a Golgota hegye alatt abban a bizonyos barlangrendszerben. De a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény változhatatlanságát és a figyláda tetején a sekina, az Isten dicsőségének a székhelye pedig, és maga a kaporetta fedél, az Isten mentő szándékát hirdeti. Mi, erkölcstelenségre könnyen hajló emberek, lehetünk a szó klasszikus értelmében és abszolút értelmében erkölcsösek, ha engedjük, hogy az Isten jósága megtérésre indítson.